16 óra.
Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Dr. Szalai Kornél ügyvéddel Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójába dr. Szalai Kornél ügyvéd urat. A neve valószínűleg nem ismeretlen a Mária Rádió hallgatói előtt, hiszen több évig tartó műsora volt itt a rádióban. Talán éppen a mellettünk levő stúdióból vezették a kolléganővel a jogi műsort. Most viszont nem jogi kérdésekről beszélünk, hanem én most az ön életéről kérdezném. Beszéljünk egy kicsit az eddigi életéről. Kezdjük talán a legelején. Család honnan származik, honnan jön?
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió kedves hallgatóit. Valóban ez így igaz, hogy 7 éven keresztül, egészen pontosan 2009 Medár napján volt az első jogdoktor című műsor, amikor ilyen formában találkoztam a Mária Rádió hallgatóival, egészen 4 évvel ezelőtt Nagy Boldogasszony napjáig, tehát egy bő 7 éven keresztül, és a Jogdoktor című műsoron kívül egy évig ment a Támpont című magazin műsor, amelyel pedig inkább közéleti etikai kérdéseket boncolgattunk. Magamról annyit, hogy 42 éves vagyok, a szüleim nagyon hamar elkezdtek hittanra járatni. Egészen pontosan 4 éves koromban. Hogy hogyan és miért kezdtem el akkor járni, egy nagyon fiatal gyermekkori emlék jut az eszembe, amikor is bent voltunk a Szent István Bazilikának a Szent Jobb kápolnájában, és ahol Alberti Árpád atya, az akkori bazilika egyik káplánja, megkérdezte, mivel már a bátyám járt oda hittanra, 2,5 évvel idősebb nálam, és megkérdezte, hogy ez a kisfiú hány éves? És akkor én mondtam, hogy 4 éves. Hát, ha már 4 éves, akkor köztünk a helye. És így kezdődött az, hogy én 4 éves koromban elkezdtem óvodás hittanra járni. Ez ott volt a Szent Jobbtól néhány méterre, azért is emlékezett egy számomra, a Szent Jobb kápolnának az oltár előtt, ahol van egy pici orgona, hogy sétáltunk, és ott zajlott minden az esemény. Tehát ilyen formán azt mondhatom, hogy a 80-as évek legelejétől, én 77-es születés vagyok, 81-től jártam hittanra. Ez mindenféleképpen azért meghatározó volt a számomra, és ezért javaslom is mindenkinek, akinek kisgyermeke van, nem kell az iskolát megvárni, nem kell az első áldozást megvárni, hanem igenis óvodás hittannal kezdjék, ugyanis a vallás, a vallási neveltetést, azt nem lehet eléggé korán kezdeni. A szülők példája elsődleges, de ugyanakkor, hogy Istennel, egyházzal, templommal mikor találkozik a gyermek leghamarabb, elsőként, ez éppen ugyanolyan fontos. Az én szüleim ezt megelőzően is minden vasárnap gyakorlatilag azt mondhatni, hogy szinte karonülő gyermekkoromtól kezdve vittek vasárnapi templomba, tehát ez, hogy templomba járás az, hogy templomot nem csak kívülről ismerjük, hanem belülről, és belülről számomra kisgyermekként még szebb volt, mint kívülről. Ez a gyermekkori emlék és az élmény, ez valamilyen formán mind a mai napig elkísért utamon, és éppen ezért is mondhatom azt, hogy én szeretem az egyházat. És ezt az egyházhoz való viszonyulást, ezt bizony kisgyermekkorban lehet legjobban megalapozni.
Kamaszkorban szoktak a gyerekek eltávolodni. Önnél ez hogy volt mondjuk középiskolában? Egyáltalán milyen középiskolában járt?
Hát én Győrbe jártam, a Cucor Gergely Bences gimnáziumban, és ott kollégista voltam, tehát ez a kamaszkori középiskolai években való eltávolodás az egyháztól, ez ilyen formán nálam nem valósult meg, és talán azt is mondhatom, hogy nem is volt az életemnek olyan időszaka, hogy én eltávolodtam volna az egyháztól. Tehát azt is mondhatom, hogy én olyan szerencsés ember vagyok, hogy nekem az egyházzal, a vallásossággal való kapcsolatom az egy lineáris vonalat mutat. Nem voltak benne olyan törések, amelyek akár csak hónapokat, vagy akár csak úgy heteket is jelentett volna. Ha visszagondolok azt, hogy hányszor volt olyan, hogy vasárnap ne jártam, nem lettem volna ott Szentmisén, akkor én nagyon keresve kell utána gondolnom, hogy mondjuk az elmúlt 20-30 évben mikor volt olyan. Arra emlékszem, hogy mikor 2001 tavasszán Egyiptomban voltam, és ott 12-14 napig tartott, ott két vasárnapi misén nem voltam jelen, mert nem volt. Ott is elmentünk templomba egyébként egy kopt istentiszteletre, de igazából nem érzékeltük, hogy mikor kezdődött, és hogy mikor ért véget, mert ott ültünk másfél órán keresztül, és úgy valami történt, ugye nyelvi szempontból nem értettünk bele semmit, de valami történt, de nem tudtuk, hogy mikor van az eleje, mikor a vége, de voltunk templomba is, és ott is több keresztény közösség, keresztény templomba ellátogattunk, de mondjuk ilyen nehezen tudom felsorolni, hogy mik voltak azok az időpontok, inkább utazásokhoz, arab országokban történő utazásaimhoz tudom kötni azt az egy-egy vasárnapot, vagy pedig egy-egy hosszabb ideig tartó síeléshez, amikor ott a környéken fönt az Alpok tetején mondjuk nem nagyon volt templom. De ezt leszámítva, csak ha úgy jobban beteg voltam, akkor maradtak ki a vasárnapi szentmisék, és ez lineáris volt az életemben. Tehát nekem olyan nagy, hogy most 20 éves koromban, 30 éves koromban úgy újra megtértem volna, ezek úgy elmaradtak. Ez jó is, meg rossz is. Abból a szempontból rossz, hogy nem volt olyan nagy tékozló fiúi atyára való találás, ugyanakkor abból a szempontból pedig mindenféleképpen jó, hogy nem volt eltávolodás. A legnagyobb eltávolodás az ilyen egy-két napos volt, úgyhogy ez viszont nem volt számottevő. Ezek valóban egyébként inkább középiskolás időszakomra mehetnek vissza, amikor egy-két bencés szerzetes tanárommal rövidebb vagy hosszabb ideig, mondjuk nem volt annyira felhőtlen a viszonyom, de ezek inkább csak ilyen belső dúlások, fúlások voltak, amikor valamiért valamilyen cselekvésket méltatlannak éreztem, vagy méltánytalannak, de aztán ezek elég egyszerűen lezárhatóak voltak, akár a következő Szent Gyónással, tehát ilyen szempontból ez nem okozott, és nem teremtett bennem egy maradandó nyomot. A másik szempont pedig az, hogy én középiskolás koromtól, egészen már 8. általános iskolás koromtól kezdve, én azért kántorizáltam is, hébe-hóba, mikor többet, mikor kevesebbet, és ez is volt egy olyan fajta eszköz, amely engem még jobban az egyházhoz kötött. Ez a gimnáziumi éveim folyamán csak kiteljesedett, majd azt követően még inkább, és miután elvégeztem Győrben a Bencés gimnáziumot, akkor a Bencés gimnáziumi éveim után, mert nem egy világiskolába mentem, ahogy ez mondjuk általában valószínű, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, és nem egy valamilyen világi karon, hanem a hittudományi karon. Tehát ezt követően én 5 éven keresztül, 96-os érettségémtől kezdve 2001-ig Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittanári szakán, a hittudományi karon végeztem nappali tagozaton 5 évet. Tehát azt lehet mondani, hogy nekem nem a 8 éves általános iskolai éveim voltak vallási szempontból a legmeghatározóbb, hanem egy igen jó gyerekkori hitoktatómmal, vagy hitoktatómat követően, Alberti Árpádot követően, egy 4 éves bencés kollégista lét, majd ezt követően egy 5 évi teológiai tanulmány folytatás. És talán mindez szervesen, úgy szépen 18-19-20 éves koromban a gyermeki hit lebontása és valamilyen formán a felnőtti hit felépülése úgy zajlott, hogy ez nem járt földrengéssel, nem járt lelki atombomba ledobásával és egyébekkel. Tehát ezért én szerencsésnek is mondhatom minden mellett, és ez egyébként ez mind visszaköszön ahhoz, amely nekem a kedvenc szentírási részletem is ugyanakkor. És ebből a szempontból én azt mondom, hogy több ponton úgy éltem meg különösen és visszatekintve, de sokszor nem is kellett nagyon sok időnek eltelni ahhoz, hogy ez a visszatekintés megtörténhessen, hogy valamilyen formában az ember életét föntről terelgetik. És ugyanakkor a családban is ezt hoztam magammal. Talán hadd meséljek el egy-két történetet. Az egyik esemény az 1944. szeptemberére nyúlik vissza. Dédnagyapám és a nagyanyám, anyai nagyanyám, éppen arról beszéltek, hogy nagyon nagy szélvihar van, homok, fúvás és minden egyéb nagyon kellemetlen időjárási viszonyok voltak, és a 18 éves, nem egész 19 éves nagyanyámnak, akkor az édesapja azt mondja, hogy maradj te csak itt, én megyek úgyis templomba. És a dédnagyapám elment a templomba, szépen megáldozott, mint ha mi se történt volna, aztán utána élte tovább az életét, de az váratlan fordulat folytán egy részeg teherautó sofőr folytán, ez már nem tartott tovább, mint 2 nap. Tehát azt követő kedden a dédnagyapám meghalt. Ha ő akkor nem megy el a templomba, akkor életének az utolsó vasárnapját hagyta volna ki. Ez az én nagyanyámnak az életére annyira rányomta a bélyegét, hogy az én nagyanyám az 50-es években sem hagyott ki egyetlen vasárnapot sem. Sőt, olyannyira, hogy amikor kitelepítették őket, és falun nevelkedtek, és az 50-es években próbálták mindenhogyan ellehetetleníteni a gyermekeknek a hitoktatását, volt olyan, hogy munkáját csapott papot, akkor ő tanácson dolgozott, csapott papot ott hagyott, és bement beiratni a gyerekeit hittanra. Mert hoztak egy olyan döntést, hogy aznap délig lehet beiratni. És akkor ő csapott papot ott hagyott, és erre, mivel hát dédnagyapám vitéz volt, és a nagymamámat is rendkívül módon tisztelték a faluban, mint kitelepített volt, gyártulajdonosokat, stb. Stb. Ebből kifolyólag ott a parasztbácsik nénik, ez Mernyén volt, elég nagy tiszteletnek örvendett. És amikor ő beindult, hogy már pedig akkor is az ő gyerekei be lesznek iratva hittanra, akkor az egész falunak összes gyermeke is be lett iratva.
Követték őt.
Követték őt, igen. Tehát volt ilyen jellegű mozzanat az ő életében. Tehát ez az egyetlen olyan mozzanat, amikor azt látta, hogy az ő apja akkor is elment a templomba, amikor az kellemetlen, ő amikor nem időjárás folytán volt kellemetlen, hanem éppen a politikai széljárás volt olyan kellemetlen, mint az 50-es években, és ezt hozzá kell tenni, hogy nagybátyánk, távoli nagybátyánk szalézi szerzetes volt, és azért őt 52-ben letartóztatták. És 53-ban majdnem felakasztották. Sándor Istvánnal egy koncepciós perben volt elítélve, ő 15 évet kapott, Sándor István meg felakasztották. És ebben a perben másodfokon a katonai főügyész a nagybátyámat akart, Ádám Lászlót, aki akkoriban szalézi tartományfőnök volt, őt akarta elsőrendű vádlottnak. És hogyha ő lett volna akkor valóban az elsőrendű vádlott, akkor Sándor István mellett, vagy Sándor István helyett a nagybátyámat akasztották volna föl. Ebben a perben 16 elítélt volt, köztük jó néhány szalézi szerzetes, de világ is, például Pokorni Zoltán édesapja is ebben a perben kapott 12 évet. És ott voltak, egymás mellett ültek. És ezeket az eseményeket, hogy hogyan zajlott, ezt pont őtől hallottam. Tehát ő, mint szem és fül tanulja ezeknek az eseményeknek. Nekem ő mesélte el 11 néhány évvel ezelőtt, hogy hogyan is zajlott. És hogy a Bitófa árnyékából végül a nagybátyám hogyan menekült meg. Mert elfelejtette az ügyész fellebbezni az ő 15 éves börtönbüntetés ellen. A nagybátyám az igazáért küzdve fellebbezett, nem fogadta el. És amikor megkezdődött a másodfokú tanács, akkor már a katonai főügyész a nagybátyámat akart elsőrendű vádlottnak, mert hogy ő itt a legnagyobb összeesküvő és a legnagyobb szervezkedő, meg ő volt a legidősebb a 16 vádlott közül, és az ő kirendelt ügyvédje könyörgött a nagybátyámnak, hogy vonja vissza a fellebbezését. Nagy nehezen meg tudta győzni a nagybátyámat, hogy vonja vissza a fellebbezését, és így történt egyébként, hogy nála akkor is az eljárás közepette, a másfokú eljárás közepette, jogerőssé vált az első fokú ítélet, jogerőssé vált a 15 év börtön. És így maradt meg, tehát őt így nem akasztották fel. Szegény Sándor István meg ugye tudjuk jól, meg más társukat is felakasztottak. De ez, szintén mondom, ez az az időszak volt, amikor a nagyanyámat semmi nem érdekelt, ő akkor is ment, beiratta a gyerekeit hittanra, pedig ávósok telepítették őket ki. Édesanyám 4 éves volt, és kisgyermekkori emlékei voltak, amikor 51-ben őket Kaposvárról kitelepítették, és néhány évre rá, amikor iskolás korúvá váltak, és azért az 50-es évek közep 56 tájékán volt, de azután nem sokkal, amikor ők falun élve a kitelepítés folytán, bizony hittan, bizony minden vasárnap pimisén ott lenni, stb. Stb. Tehát ez benne volt. És egyszer, és ez talán még ezért nagyon érdekes elmesélni, mert volt egy másik momentum, amit nagyon sokszor emlegetett a nagymamám kisgyermekkoromban. Ez pedig az, hogy egyik vasárnap, ez a 60-as években volt már, volt egy olyan predikáció, hogy Istent nem lehet nagy lelkűségben felülmúlni. És ekkor volt az utolsó 10 forintos vagy 20 forintos a pénztárcájban hónap vég előtt, és azt mondta, lesz, ami lesz, ő bedobja a persejbe. És még magában gondolt is arra, hogy na Istenem, hát most akkor ezt hogy fogod felülmúlni? És hát ugye emberi számítások szerint ez elég nehezen volt felülmúlható, majd másnap vagy harmadnap, egy hétfői vagy egy keddi napon, amikor a munkából ment haza robogón ülve, csak az utcén látott, hogy valami piros papírkot lobog. Lelassított és észlelt, hogy ez egy 100-as.
Ami akkor iszonyú nagy
amikor pénz az volt. Egy igen, igen nagy pénz volt, és hát ő akkor igen elszégyelte magát. Tehát ezek azok a momentumok az édesapja által, amit hozott, meg ez az ő személyes egy ilyen megtapasztalása, amit ő megélt. Ezek is még más kisebb dolgok is, amikre én már nem emlékszem, vagy nem biztos, hogy olyan mélységig, vagy olyan visszaemlékezéssel mesélt nekem gyermekként, de ezek meghatározóak voltak, és ebből kifolyólag a családban ez nem annyira volt, hogy most nem megyünk templomba, vagy nem kereszténység, nem vallásosság, és az a szerencsé, hogy nekem anyai apai ágról mind a kettő ágom eléggé elkötelezett katolikus családnak volt mondható. Egyházi esküvőjük volt 74-ben, és ilyen formán, hát azt lehet mondani, hogy egy egyházi rendes keresztény családban nevelkedtem, vagy növekedtem.
Egy nagyon gazdag örökséget kapott a családból, szellemi örökséget. A jogi pályához mi terelte, hogyan választotta ezt a hivatást?
Hát ez egy jó kérdés, tudnélik. Ők nagyapám jogász volt, ügyvéd volt, meg szép nagyapám is, csak aztán ez egy 100 évre megszakadt. 1884-es volt az ők nagyapámnak a jogi diplomájának a keltezés, és ez olyan, mennyire pontosan mondom, mert megvan ez a diploma. Tehát nem csak, hogy hallottam meg, hogy mások mondták, hanem ez fizikailag ez a birtokunkban van. Ezt a nagyanyám akkor odaadta az ő nagyapjának az oklevelét nekem, amikor meglett a római jogszigorlatom. Azt mondta, na most már úgy tűnik, hogy te vagy az egyetlen unokám, aki jogi pályán vagy, és hogy jogász leszel, akkor innentől kezdve ezt ő is kapta, most ezt továbbadja. És onnantól kezdve nagy becsben tartottam, mind a mai napig tartom azt a diplomát, hát több mint 120 évvel később szereztem meg én is a jogi diplomámat, de aztán meglett, hogy hogyan és miként. Nekem alapvetően 4 dolog volt az, ami foglalkoztatott és érdekelt az életemben. Az egyik volt a teológia, a másik a jog, a harmadik a történelem, ha lehet így mondani, hogy történelem, politológia, és a negyedik az a zene. És ezek között megvan az átjárás, és megvan a kapcsolat. A teológia, illetőleg az egyházzene kapcsolódása, a jog, illetőleg a politika, a történelem, politika, történelem, jog, ezek határozták meg, így a, vagy ezek voltak az én érdeklődési körömbe tartozó dolgok, és ilyen formán azt mondhatom, hogy egy teljes életnek mondható az enyém már most is, hiszen amik érdekeltek, én ezzel mind foglalkoztam. Teológiát elvégeztem 1996 és 2001 között, közben elkezdtem jogra is járni, nem elsőre vettek föl
a
jogra.
Pázmányon járt jogra, vagy?
Nem, azt a Szeged és a Károlynak a közös képzésen Kecskemétre jártam, és Szegeden államvizsgáztam. De hogy ez is, hogy hogyan, miként, hát nem elsőre sikeredett, és utólag visszagondolva megint azt mondhatom, hogy sorsszerű volt, és a sors keze volt benne, mert valószínűleg, hogyha a jogi diplomám meg lett volna, akkor azért már elég nehezen vittem volna rá magamat arra, hogy nappali tagozaton 5 éven keresztül teológiát tanuljak. Ugyanakkor viszont a személyiség kibontakozásához, hogy olyanná tudjak lenni, mint amilyen, vagy legalábbis ahhoz leginkább hasonlítsak, az én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy az ember egy picit ezt a hittant, a hitünknek a mélységével egy picit behatóbban foglalkozzon. Nem tartom én magamat nagy teológusnak, ugyanakkor azt mégis azt kell, hogy mondjam, hogy azért biztos és tehát biztos támpontokat, fix viszonyítási pontokat morális szempontból az életem belerakott, illetőleg a korábbi pontokat elég erőteljesen megerősített. És ebből a szempontból mondhatom azt, hogy egyfajta morális szempontból is kaptam egy olyan alapot, ami utána a jogi útvesztőkben sem, hogy elbuklász. És föl szokták tenni a kérdést, hogy hát ez nagyon szép, hogy jogász, de hát ez a teológiától nem esik egy picit messze. Erre a kérdésre pedig egy római jogtudós Ulpianus szavaival szoktam válaszolni, amely viszont meghatározó a jogászi tevékenységemnek. Ez úgy szólt Ulpianustól, hogy a juris preceptas sunt hic, honeste vivere alterum non ledere sum cuique tribuere. Amint jelent a jog hármas parancsa az, hogy tisztességesen élni, más nem bántani, és mindenkinek megadni a magáit.
Tehát és igazságosság?
Az igazságosság. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy Ulpianus igazából kereszténység nélkül egy olyan magaslatokra jutott a jogtudományban, amely azt lehet mondani, hogy szinte keresztényi, akkor én azt mondom, hogy igenis, ez nagyon komoly kapcsolódási pontot ad. De nyilván megvan ennek az oka, hiszen a kereszténység is, meg maga a római jog is, az a görög filozófiára épül. Tehát a görög filozófiai hagyomány, az megmutatkozik a kereszténységben is, illetőleg, tehát hogy benne van, illetőleg a római jogban is, mert a görögöknek nem joguk volt, hanem filozófiájuk, a rómaiaknak meg nem filozófiájuk volt, hanem joguk volt. De időben az a jog egy kialakulásához szükséges volt a korábbi évszázadoknak Amazon filozófiai elvekhez.
Dr. Szalai Kornél ügyvéddel Patkoló Éva beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.